Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Varró Gabi, PR és kommunikációs szakember, és mint azt mondtuk, azoknak mondom, akik most kapcsolnak be, a mi kapcsolatunk az jó pár évre visszamenőleg elkezdődött, vagy zajlik, többek között azért, hogy többek között azzal, hogy jó sok témát ajánlottál már nekem, és egyébként akik rendszeres hallgatók ismerhetik is, ami az SOS gyermekfalvak kapcsán felmerült téma, állami gondozásban élő gyerekek, nevelőszülők, lehetőségek, akkor sokszor beszélünk arról, hogy ezek a gyerekek mit és hogyan élnek meg, tehát valahogy próbáljuk kihangosítani őket. Szóval, hogy sok mindent hoztál te ide egyébként az elmúlt években, és én azt mondtam, hogy ismerjünk meg téged, ismerjük meg az indítatásodat, és most beszélnek is egy kicsit az SOS gyermekfalvakról, hiszen ugye te ott kommunikációs munkatárs vagy, és valóban fontos, hogy sok minden kikerüljön a nagy közönség elé, de te mit látsz, hogy amióta ilyen értelemben a PR és kommunikációs munkára hangsúlyt fektettek, hogyan változik ennek akár a megítélése, a támogatottsága? Milyen ereje van tulajdonképpen a munkátoknak?
Ez egy érdekes kérdés. Amikor én 2015-ben már nagyon régen oda kerültem, akkor a gyermekvédelem nem volt téma, tehát így nem nagyon volt így sajtó megjelenésük, nem igazán foglalkozott vele senki, és azt mondom, hogy valójában tényleg azon a gyermekvédelem senkit nem érdekel, mert nehezen megfogható. Tehát ez már szintén tézismondatom, hiszen ezek a szavak eleve gyermekvédelem, meg állami gondozás, nevelőszülő, meg hogy mi micsoda itt, akkor kerül fókuszba, és ez az utóbbi egy évben főként, amikor valami tragédia történik, meghal egy gyerek, bántalmaznak egy gyereket, szexuálisan molesztálnak, akkor bekerül hirtelen a médiába, és akkor jönnek a negatív hírek. Ennek meg a következménye az, hogy nagyon negatívan hat vissza erre a szakmára, ami egy szociális segítő szakma, nevelőszülőség, gyermekvédelem. Eleve nincsen nagy presztízse, rémtörténetek vannak benne, nagyon sok előítélet övezi a benne élő gyerekeket, állami gondoskodásban élő gyerekeket, meg a nevelőszülőket is. És azért ez az alapvető közeg, ami így erősödött az utóbbi években, és ebben az ellenszélben kell nekem menni úgy, hogy kitalálni olyan kampányokat, amivel ezen tudunk fordítani, visszafordítani, hogy ne ez legyen csak. És szerintem ez sikerült, tehát hogy most már az elmúlt pár évben sikerült olyan témákat, kampányokat kitalálni és bevinni, meg olyan médiakapcsolatokat kialakítani, hogy nem csak ezek a hírek vannak. Tehát pont az elmúlt időszakban a nagy gyermekvédelmi botrányok kapcsán, Bicske kapcsán már megjelentek mellette a történetek, az egyéni történetek. Tehát, hogy lehet ezt árnyalni, hogy nem csak az erőszak van ebben, meg nem csak az előítéletek, hanem van egy másik oldal. Ez igaz, a 3 éve csináljuk ezt a kampányt, hogy az állami gondoskodásban élő gyerekek napja alkalmából, és így most minden évben sikerült már egy hétig legalább minimum tematizálni a médiát, hogy minden nap napi szinten, minden sajtótermékben megjelenjenek ezek az érzékenyítő cikkek vagy műsorok. És szerintem jó irányba megyünk. Csak ezen állandóan dolgozni kell, mert aztán, tehát hogy elalszik, akkor megint jön egy történet, egy negatív történet, akkor megint menni kell.
Sokat van szó arról, hogy hányan élnek állami gondoskodásban úgy, hogy közben amúgy lemondtak róluk, tehát kerülhetnének családhoz. De nyilván ez megint csak egy nagyon érzékeny kérdés, amikor már nagyobb gyerekekről beszélünk, akiknek már valamilyen szocializáltsága, valamilyen előtörténete, és egyébként feltehetően traumával tűzdelt előtörténete van. Tehát ugye az örökbe fogadás az általában az a vágy, hogy lehetőleg egy újszülött, szőkehajú, kékszemű, fehérbőrű, egészséges kislány vagy kisfiú legyen. Na most ez az, amiből a legkevesebb van az állami gondoskodásban. És ugye másik pedig a nevelőszülőség, ami egy fontos dolog, és segítséget nyújthat, hiszen az azt jelenti, hogy valamiféle intimebb környezetbe kerül egy gyerek, több figyelmet tud kapni, bár az nem feltétlenül egy családot pótol, de mégiscsak valamilyen olyan helyzetet hoz. Nem tudom, hogy jó-e így a kérdés, de hogy mit gondolsz, hogy ennek a népszerűsítése, vagy ennek a lehetőségének az átgondolása az ott van-e következményként a munkátokban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, különben eleve össze szokták keverni a nevelőszülőséget az örökbefogadással. Sokszor azt hiszik, hogy a nevelőszülő örökbefogadta a gyereket, megkérdezik az örökbefogadótól, hogy akkor ő ugye nem a tied, hanem csak úgy neveled, de abszolút is az ő nevén van. Valóban van nagyon sok gyerek, aki beragad a gyermekvédelmi rendszerbe, de nem mindenki örökbe fogadható, csak az, akiről lemondtak a szülei. Tehát pár ezer gyerek van, aki örökbe fogadható lenne, de ahogy mondtad, valóban mindenki fehérbőrű, egészséges csecsemőt szeretne. Ez egy nagyon nehéz ügy, mert ilyenből azért kevés van. Mert az is igaz, hogy nagyon sok időre bent tudnak ragadni a csecsemők is akár a rendszerben, akár azért, mert az adminisztráció túl lassú. Ezen most próbáltak azért gyorsítani, vagy pedig azért, mert nem tudják el kihelyezni nevelőszülőhöz, mert kevés a nevelőszülő. Mert ugye, ha bekerül a rendszerbe, ha lemondanak róla, örökbefogadható lesz, ha nem, akkor látogatja tovább őt a családja, az anya, apa, vagy aki éppen van. És jó esetben nevelőszülőhöz kerül, rossz esetben gyerek otthonba, ami egy ilyen nagy intézmény, sok gyerek, 20-30, nem tudom hány gyerek van ott, napi szinten váltják egymást a nevelők mellettük. Tehát ez nem egy jó állapot, ott nincs lehetősége a gyereknek rendesen kötődni, nem tud kialakítani felnőttekkel olyan biztonságos érzelmi kapcsolatot, amiből ő tud táplálkozni majd felnőtt korába. Tehát ebben az esetben az lenne a cél, hogy akkor nevelőszülőhöz kerüljön, és itt jön be a probléma, hogy nincsen elég nevelőszülő. Jóval kevesebben jelentkeznek nevelőszülőnek, mint amennyi kéne, és így 7000, körülbelül 7000 gyerek él ilyen gyerek otthonba. Ez elég tragikus, hogyha belegondolunk, hogy valaki így nő fel. Van egy kollégám, aki 30-40 felnőtt fordult meg mellette, mire ő felnőtt. Tehát, hogy ez egy baromi nagy szám, tehát így nem lehet. Tehát ez képest egy nevelőszülői család, az egy stabilabb, a családhoz hasonlító közeg, ahol így lehet viszonyulni egymáshoz, éveid vannak, hogy megtanult, hogy viszonyulsz a másikhoz.
Igen, ennek tulajdonképpen ez lenne a mondandója, meg a feladata. Ha jól gondolom.
Megtanítani a kötődést. Tehát, hogy ott volt már eleve egy trauma, ami a vérszerinti családban történt velük, aztán jött még egy trauma, hogy kiemelték őket a vérszerinti családjukból, hiszen bármi is történt vele, akkor is oda kötődsz, mert az neked a valóság. És aztán ott van a harmadik, hogy oké, de akkor te most hova kerülsz, és hol fogsz felnőni? És ott kéne valahogy kapcsolaton keresztül gyógyítani azt, ami történt veled, és ez a kapcsolat az kell, hogy egy családi viszony legyen, nem pedig 30-40 változó nevelő, mert ott nem tud gyógyulni ilyen kapcsolati rendszerben.
Mit gondolsz te a rendszerben dolgozó szakemberekről? Nagyon sokszor érzékelem azt, hogy amit most te is mondtál, hogy vagy valaki, aki hasonló közegből jön, tehát van egy ilyen életútja, egy ilyen életelőzménye, hogy ő maga is állami gondoskodásban, vagy csonka családban, vagy nehéz körülmények között nőtt fel. Sokszor tapasztalom azt, hogy örökbefogadó szülő a szakember, vagy tehát valamilyen módon köze van ehhez a területhez, ehhez a közeghez.
Igen, a szociális szakmában dolgozók túlnyomó többségének van valamilyen hozott családi története, én is azt vettem észre, tehát valamilyen érzékenyek erre. Ez egy segítő szakma. Aki ezt választja, segíteni akar valamilyen módon, ennek lehet különböző okai, de azért ez igen, tehát azért sokszor mondom, hogy ez egy hivatás, tehát ez nem egy olyan munka, ahol 8-tól 5-ig blokkoló órával, hanem ezt, ha választod, itt egy életformát választasz, egy hivatást választasz, most persze itt a nevelőszülőkre gondolok, de akik így ebben a szociális szférában dolgoznak, ott is hasonlóan motiváltak erre, és azért mondom, hogy fontos ez a motiváció a segítésre, mert azért ez egy eléggé alulfizetett és nem presztízs szakma. Tehát nem a pénzért, vagy nem a karrier útért választják az emberek azt, hogy nevelőszülők, vagy mondjuk szociális munkások legyenek.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, miközben ugye egy generációnak az élete sorsa múlik az ő munkájukon és az ő hozzáállásukon, tehát kifejezetten fontos lenne, hogy ebben a közegben megbecsült, kipihent és motivált szakemberek legyenek.
Igen, igen. Gondolj az ápolókra, vagy a hospice szolgálatra, tehát hogy ugyanez.
Ehelyett azt pontosan tudjuk, hogy nem ez az egyetlen terület, ahol ez nem így van. Illetve, és itt most én is utalok itt az elmúlt időszakra, sokszor van visszaélés. Nem tudom, hogy te mit látsz közelről, hogyha visszaélés történik, azzal a közeg belülről mit csinál. tehát mikor ez így napvilágra kerül. Mert feltehetően ezt kiszűrni nem biztos, hogy minden esetben lehet, bár ugye mi halandók azt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy ez lenne a legjobb, de a szörnyetegek azért el tudnak rejtőzni, nem csak itt, más segítő területeken is.
Szörnyetegek mindig vannak, igen. És minden gyerekekkel, emberekkel foglalkozó szakmában történik hiba, történhet hiba, a gyereknevelésben is történhet hiba, tehát hogy a hiba lehetőség ott van. Szűrni, igen, valamennyire lehet szűrni, valamennyire nem. Például pont a nevelőszülő kiválasztásnál, az estesnél van egy nagyon komoly protokoll, nem csak az estesnél természetesen, mármint, hogy mindenhol van az, hogy van pszichológiai szűrés, az orvosi szűrések mellett, ahol nyilván tesztekkel próbálnak kiszűrni egy csomó mindent, hiszen fontos, hogy az, aki nevelőszülőként dolgozik, az stresszülőképessége jól legyen, empatikus legyen. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos. Hogyha ez nincs meg, akkor eleve ez nem fog működni neki, és akkor azt mondjuk, hogy szerintünk ez nem megfelelő neked. Ennek ellenére nyilván, amikor elkezd gyerekekkel foglalkozni, felnőttekkel, emberekkel, ott adódhatnak olyan helyzetek, amikre nem tud úgy reagálni, hogy az is lehet, hogy telítődik egy ponton, kiég, és akkor becsúszhat a hiba. Itt jön az, hogy fölépíte a rendszer, amit az SOS csinált, egy protokollt, hogy mellé rak pszichológust, nevelőszülői tanácsadót, aki rendszeresen, szupervíziót. Tehát igen, tehát a szociális szakmában dolgozok mellé, szupervízor kell, rá kell nézni folyamatosan a családa, rendszeresen. Ha kiég, ha elfáradt, segítséget kell adni neki, és hogy olyan jelzőrendszert hoztunk létre, hogy a gyerekeknek is meglegyen a bizalma, hogy jelezzék, hogyha bármi történik, ha ők úgy érik, hogy bántották őket, bántalmazás történt, bármi.
Tehát nem egy hierarchikus rendszer, hanem olyan értelemben mindenképpen a gyerek részéről is működhet a jelzés, tehát nincs az, ami egy régi világra emlékeztet, hogy a felnőttnek nem szólunk vissza, a felnőttet nem mószeroljuk, nem tudom ezt jobban kifejezni.
Igen. Tehát, hogy fölállítottunk olyan felnőtt jelzőpontokat, akikhez fordulhatnak a gyerekek, és ez tök fontos, hogy egyrészt a gyerekeket kellett erre edukálni, hogy megteheted, elmondhatod, ha valami baj van,
hát, hogy nem.
És nem csak olyan történetre se kell itt gondolni, hogy a nevelőszülővel vagy szülővel történik valami, hanem akár a gyerekek között van valami bántalmazás, hát vagy az iskolában éri valami, igen, vagy koltárs bullying, hogy ezeket lehet jelezni, tehát a gyerekeket kell edukálni, hogy megteheted, és a másik pedig valóban a dolgozókat edukálni, hogy zéró tolerancia az erőszakkal szemben, és hallgass meg a gyereket. Ez egy hosszú folyamat volt, ez több éves folyamat volt, még ez itt így kialakult.
Mi az, amit neked ez az egész, az itteni munka adott? Most körülbelül 9 évről beszélünk, hogyha jól emlékszem, hogy 9 éve vagy ebben benne. Igen. És viszed a hírét, és egyébként jó pár kampányod díjazott győztes lett. Sőt, ha jól tudom, most is éppen benne vagy valami.
Igen.
Most is valami díjvárományosa vagy legalábbis benne vagy valamiben, amiből ez kisülhet. Hát mi mindent adott ez neked?
Rengeteg történetet és találkozást, engem is tovább érzékenyített, és azt adta, hogy egyszerűen máshogy kezded el nézni akár a saját dolgaidat is. Tehát, hogyha benne vagy egy nehéz helyzetben, és azt gondolod, hogy úristen, most nem tudom, összedől a világ, egy krízis van, tehát annyi mikro-makrokrízis látok magam körül a munkám során évtizedek óta, hogy egyszerűen áthangszered, átkeretezed magadban a saját történetedet is. És ez egy nagyon fontos tanulság, hogy nem ragadsz bele a saját nehéz történetedbe, mert látod, hogy magad körül is vannak nehéz történetek, és látod, hogy hogyan állnak föl ebből egészen fiatal gyerekek, akiket mondjuk, nem tudom, családon belül erőszakért terhes lett a nevelőapjától, így verték, úgy verték, tehát hogy tényleg tragikus történetek történnek, és föl tudnak állni belőle, és ezek a történetek nekem adnak egy erőt egyrészt, másrészt egy kitekintést a saját történetemből.
Oké, ezt értem, és ezt nagyon sokszor szoktuk is mondani, hogy hát sőt, van is egy ilyen mondás, hogyha szerencsétlennek érzed magad, akkor keress egy nálad szerencsétlenebbet, és segíts annak, és akkor onnantól kezdve a saját történeted egészen más színbe fog feltűnni. De mégiscsak létező dolog az, hogy mindenkinek a saját sztoriát valahol validálnia kell. Tehát valahol nem mondhatjuk mindig azt, hogy jaj, nekem nem is annyira nehéz, mert hozzám képest ennek vagy annak nagyon nehéz, mert vannak azok a pontok, amikor meg kell értened, hogy de most ez neked nehéz, mert ha legalább te hitelesítsd magadnak, hogy nehéz ahhoz, hogy tovább tudj menni.
De nem is erre gondoltam különben pontosan, hogy a segítő, hogy én ilyen szinten gondoljak magamra, hanem arra, hogy az
ja, én csak mondtam, hogy ez világos, én azt értem, csak közben azt is képzelem, hogy ezeket a történeteket látni sem könnyű. Tehát egy ponton túl szerintem elfáradhat az ember abban, hogy mennyi nehézség van a világban. És hogyha ezt egyébként testközelből napi szinten látod, hiába nagyszerű az ő gondolkodásuk és hozzáállásuk és kiugrásuk sok esetben, attól még biztos a látszóját is, amiben nem sikerül, vagy nehezebb, és ezekkel hogyan birkózol
meg? Rengeteg ilyet látok, sőt olyan történet is van, hogy úgy tűnik, hogy sikeres volt, meg volt az interjú, lement a film, és rá egy évre jön a visszacsatolás, hogy visszaesett, prostituált lett, megszült a nem tudom hanyadik gyereket, bármi, tehát hogy igen, ezeket nagyon rossz látni. Hogy lehet ebbe kiégés, hogy folyamatosan ilyen történeteket hallgatsz, nehéz, tehát hogy tényleg néha van olyan, hogy úristen, már megint és megint nem sikerült valami. Az a jó, hogy valamennyire lehet ellenpontozni például egy kampányal, hogy annak meg van sikere, és el tudtad juttatni az üzenetet, vagy azzal, hogy nem csak a rossz történetek vannak, hanem a jó, hogy pakolgatod mellé így ide-oda. De aha, nagyon sok a kudarc történet, tehát pont azt szokták kérdezni sokszor, hogy akkor egy kampánynál, hogy akkor adj nekem interjú alanyt, aki ilyen olyan sikeres, és nem tudom, elért dolgokat, és mondom, hogy itt más a siker mércéje. Tehát a siker az, hogy szerzett egy szakmát, nem feltétlenül az lesz a siker, hogy nem tudom, 6 diplomája van, és 5 nyelven beszélnem, vagy akár siker az, hogy ő nem kerül vissza abba a szegénységi körbe, mint a szülő. Nem lesz prostituált, kijött a prostitúcióból, itt ez a siker, tehát hogy egészen más. És az pedig, hogy igen, hogyan tudom én ezt így magamba rendezgetni, nyitott vagyok más témákra is, és például pont különben az ilyen történeteken segít az, hogy mondjuk foglalkozok tudománykommunikációval, egy kicsit kitekintek, kilépek ebből a szociális közegből, és ott meg egészen más dologgal foglalkozok, és ezzel így lehet így ellenpontozni a dolgokat.
Hát igen, nagyon sok minden van, és nagyon sok felé lehetne még ezt vinni. Újabb és újabb kampányokat kitalálni, újabb és újabb megvilágítást kitalálni, amivel felhívod rá a figyelmet. Ez milyen munka?
Én szeretem a munkának ezt a kreatív részét. Ebben a munkában két dolgot szeretek, az egyik a történeteket meghallgatni, a másik pedig kitalálni, hogy ezeket hogy lehet elvinni a nyilvánosság elé. Ez kifejezetten mozgat, tehát ilyenkor rá tudok pörögni napokra egy témára, és akkor mosogatás, futás, húszás, nem tudom mi, bármi közben, porszívózás közben, folyamatosan az megy a fejembe, hogy mi legyen ötletek, eldobok ötletet, újabb jön be. Ez engem mozgat és spanol nagyon erősen.
Hát, és aztán a hallgatóink az általában az jut el, amit te kitaláltál, mert tálalod nekünk, és akkor mi arra rákapunk, és akkor abból van olyan, amiből interjú lesz, és aztán megmutathatunk egy helyzetet. És ahogy mondtam az elején is, az a nagyon jó, hogy sok olyan szakember is bekerül így a köztudatba, akik gyakorlati példákat tudnak mondani, gyakorlati segítséget tudnak adni, hogy egy ember a mikrokörnyezetében mit tehet, vagy onnan kitekintve mit tehet, hogyan állhat a környezetében élő, nehézséget élő emberekhez. Ez szerintem nagyon fontos, mert ilyen értelemben tágabb körben tud edukálni a dolog.
Igen, az edukáció egy fontos kulcsa ennek.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, hogy meséltél magadról. Szerintem nagyon hasznos volt, és örülök, hogy megismertelek.
Én is köszönöm.
Varró Gabriella PR és kommunikációs szakember volt a vendégem. Itt a Pontjókorban ő volt ma a nap embere, most pedig zene és hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a Pontjókor. Maradjatok ti is.